Hát ami a úrvacsora eredeti összefüggéseit jelenti, hát nem kell mondani, hogy a szentség kritériumainak minden luteri elv szerint megfelel az úrvacsora is. Tehát természetszerű, hogy van egy elrendelése. Az az érdekes dolog ebben, hogy amit mi elrendelési igeként, vagy szereztetési igeként szoktunk leginkább felolvasni, az Pál apostol tollából származik. Leginkább szó szerint azt követjük az első korintusi levél 11. részéből. Az evangéliumok nem írják be ezt ilyen részletesen, de minden evangélium megemlékezik arról, hogy Jézus szerezte az úrvacsorát. Tehát ez egybehangzó mind a 4 evangéliumban, és az az érdekessége, hogy Pál apostoltól szoktuk idézni az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták. És akkor így visszük tovább a szereztetési igéket. Tehát még Pál is tulajdonképpen benne van az úrvacsora rögzítésében. A másik dolog, hogy nem csak Jézus Krisztus szerezte, hanem üdvösséges ígéret is fűződik hozzá, és természetszerűleg látható jele van, anyagi dolgok kapcsolódnak hozzá, vagy hát ugye úgy mondja Luther, vagy úgy mondják a reformátoraink, hogy odalép, társul, csatlakozik az ige az elemekhez, a borhoz, a kovásztalan kenyérhez, és így együtt lesznek szentség. Ugye, tehát egész pontosan ez a megfogalmazás, tehát társul az ige. Ezért is lehet azt mondani, hogy akár a keresztség, akár az úrvacsora az ige hirdetésnek egy speciális formája. Nem egészen csak arról van szó, hogy a szentség az egy különálló eleme az üdvösséget munkáló ajándékoknak, hanem elképzelhetetlen ige nélkül maga a szentség is mindig egyfajta igét hirdet. Több fajta igének kell elhangozni, ahogy mondtam is már korábban, a szereztetési igék, az ígéretet hordozó igék, és általában véve természetes dolog az, hogy még valamiféle bátorító, búzdító ige is csatlakozik ehhez. Legyen az keresztelési ige hirdetés, vagy úrvacsora vétel. Különösen akkor, hogyha úrvacsora istentiszteletről van szó, tehát nem istentisztelet keretében megélt úrvacsorai közösségről. Az úrvacsorának nagyon sokféle mondani valója van. Hívják eukarisztiának, az eredeti görög szóhasználat szerint ez azt jelenti, hogy a hálaadás kelyhe. Ugye, tehát a gyülekezet az úrvacsorában mindenek előtt hálát ad az Istennek. Ez egy fölszabadult alkalom. Itt rögtön adódik az a kérdés, ami a gyakorlati életünkből, Isten tiszteleti életünkből, gyülekezeti életünkből is nagyon hangsúlyosan egyszerűen kikívánkozik, hogy mennyire bűnbánati alkalom az úrvacsora vétel, maga az úrvacsora szentsége, vagy pedig mennyire hálaadás és fölszabadulás. Mindenképpen szeretnék hagyni magamnak valami mondani valót a következő alkalomra is, úgyhogy nem mondom el teljes egészében, hogy az úrvacsora a bűnbocsánatnak, az elfogadásnak nyilván kézzelfogható, tapasztalható jele, de nem elsősorban bűnbánati, vagy nem csak és kizárólag bűnbánati jellege van az úrvacsora, valami olyasmi, ami számtalan összefüggésben örömöt, és ahogyan az eredeti neve is mondja, hálaadást fogalmaz meg. Ugyanakkor sohasem volt elválasztható az úrvacsora vétel a bűnbánat, a megelőző bűnbánati aktustól, liturgiától, bűnvallástól, bűnbocsánat hirdetéstől. Nyilván ez megint Pál apostol óta teljesen világos, ő óv bennünket attól, hogy nem méltatlanul vegyük az úrvacsorát, hiszen aki méltatlanul veszi Krisztus testét és vérét, az kárhozatot eszik és iszik. Tehát e tekintetben a bűnbánat mindig szó szerint megelőző bűnbánati liturgikus rész is meg kell, hogy előzze az úrvacsora vételt. De maga az úrvacsora ugyanakkor egy nagyon fura és különleges dolog. Mi benne a különleges? És már itt rögtön el lehet mondani, hogy kezdettől fogva az egyházi teológiai biblikus hagyományunk az, hogy Jézus Krisztus, ezt úgy mondjuk az evangélikus teológiában, hogy valóságos jelenlétével, tehát reál prezenciájával van egybe kapcsolva az úrvacsora. A katolikus egyház, az ortodox hagyomány természetesen ugyanúgy tartja ezt, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az úrvacsorában. A különböző protestáns felekezetek között is a hiedelmekkel ellentétben minden felekezet vallja, hogy Jézus Krisztus valamilyen formában jelen van az úrvacsorában, csak nem egészen úgy, ahogy a többiek mondják. Erről még majd egy kicsit bővebben fogok beszélni a történeti áttekintésnél. Ugyanakkor arról van szó, hogyha az úrvacsorában Jézus Krisztus valóságosan jelen van, akkor ott nem kevesebb történik, mint hogy az úrvacsora az üdvösséges asztalközösséget jelenti. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy úti eledel, ennek is lehet nevezni az úrvacsorát, egyfajta úti eledelnek, amely időről időre segít a megtisztulásban, az Istennel való közösség, az egymással való közösség megerősítésében, megújításában, hanem arról van szó, hogy amikor az úrvacsorában Jézus Krisztus önmagát adja nekünk, tehát testét és vérét adja nekünk, lényegében belénk épül, földi valónkban is, akkor azzal a Jézus Krisztussal van dolgunk, aki mindeneknek ura. Azzal a Jézus Krisztussal van dolgunk, aki mindenhatóként van jelen az úrvacsorában. Azzal a Jézussal van dolgunk, én szintén a konfirmandusoknak sokszor szoktam mondani, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, ezért jó, hogy az evangélikus templomokban van oltár is, mert hogy az oltár az úrvacsora megterített asztalaként a Jézus Krisztusi lakomának az egyik látható vége, ugye? És az úrvacsorai asztalnak van egy továbbmenő, nem látható, egészen hosszú távlata, ahol nyilván Jézus Krisztus úrként ott ül az asztalfőn, és a közösséget megéljük nem csak azokkal, akiket látunk, és az asztalnak ezt a végét ülik, vagy térdelik körül, hanem azokat is, akik a láthatatlanban nyúló asztalnál Jézus Krisztus vendégei. Tehát van ennek egy olyan közösségi összefüggés, ami azt jelenti, hogy már egyfajta előíze az üdvösségnek az úrvacsorai közösség. Ráadásul olyan mértékben az, ez elsősorban Jézus Krisztus miatt van, hogy Jézus Krisztus jelenlétében a bűnök tényleg meg vannak bocsátva. Jézus Krisztus jelenlétében az élet újrakezdése adott lehetőség. Az úrvacsorában az ember ténylegesen tiszta lappal indul, mintha egyébként nem lett volna semmi más előzménye. Tehát tényleg a bűnbánatot ilyen értelemben meg a föloldozást megerősíti, hogy azzal a Jézussal vagyunk közösségben, aki sem a halálnak, sem a bűnnek és semmi másnak nincsen már alávetve. Azzal a közösséggel és azzal a hatalommal jön hozzánk, amely már ténylegesen szabaddá tesz bennünket, ha néhány pillanatra is, most idézőjelbe téve, megízlelteti velünk az üdvösségnek a szabadságát. Éppen ezért van feszültségben a bűnbánattal, a föloldozással, a gyónással, mert azt hátrahagyjuk. Amikor teológusokkal, hát néha merészebb dolgokat is szoktam művelni, amikor nem hallja senki, tehát amikor a teológusokkal tartottunk úrvacsorai alkalmat itt is az évfolyamomban, mondjuk Lőrincen, akkor én elővettem a 2 Mózes 3-at, ugye, ahol Mózes közelít az égő csipkebokorhoz, és tökéletesen használható annak a bibliai szövegnek a szakaszonkénti fölolvasása arra, hogy a bűnbánaton keresztül eljussunk az úrvacsoráig. A bűnbánatnak a pillanata az, amikor az ember leoldja a sarut, mint Mózes, mert azzal, ami a földhöz köti, meg a földporát hordozza, nem tud az élő Istenhez járulni, de abban a pillanatban, amikor kilép belőle, maga mögött hagyja, és az már nem köti. És úgy megy oda az égő csipkebokorhoz, hogy magához, az élő Istenhez van köze. A magával az élő Istennel találkozik. Az úrvacsora tulajdonképpen ugyanezt jelenti. Ezért az egyház legfőbb vonulataiban és kezdettől fogva mindig hangsúlyozta, hogy az úrvacsora tulajdonképpen minden keretet szétfeszít, ha komolyan gondoljuk. Tehát az a Jézus van ott, aki nem ismeri az idő korlátját. Nem halandó többé. Az a Jézus van benne, aki nem ismeri a tér korlátait, mert kitágítja, élők és odaát lévők egyszerre élhetik meg tulajdonképpen ezt a közösséget vele. Az a Jézus Krisztus van ott, aki mindenható Istenként és Úrként szabadon rendelkezik velünk, és joga van kimondani azt, hogy minden arról föl vagyunk oldozva, és tényleg mindentől szabadok leszünk. Ez egészen elképesztő szabadság. Ez a későbbiekben a teológia történet, az egyház történet során középkorral kapcsolatban van egy nagyon fontos, vagy nagyon szép leírása ennek, hogy mi a problémája az úrvacsorának. Az úrvacsorának az a problémája, hogyha Krisztus megszabadít, és valóban mindentől szabadok leszünk, és ezt hirdetjük az úrvacsorai közösségben, az eukarisztia közösségében, akkor innentől kezdve az ember nincsen alávetve semminek, ha egészen pontosak vagyunk itt ebben az életben és ebben a világban. Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy nem lettünk maradéktalanul és mindenestül szentek. Tehát ez egy óriási feszültség, hogy az úrvacsorai közösség pillanatában mindentől szabadok vagyunk, nagyon erősen fogalmazva, onnantól kezdve, vagy abban a pillanatban, állapotban nem fog rajtunk a halál, nem fog rajtunk semmilyen korlátozás, és nem tart többé fogva a bűn. Mert a mindenhatóval vagyunk közösségben. És mégis, ahogy a megdicsőülés hegyének a pillanata után visszavezényel bennünket az Isten, és le kell jönni a hegyről, és tenni kell azt, amit tenni kell jó-rosszul, az úrvacsorai közösség után így enged be bennünket újra a mindennapi életünk valóságába, és ez a korlátok nélküli szabadság, ami az úrvacsorában ott van, megint korlátok közé szorítódik. Minden misztikus irányzat, amelyeknek a követői próbáltak Istenre hivatkozni mindig, hogy nekem megmondta az Isten, innentől kezdve én fütyülök a törvényre, fütyülök a királyra, fütyülök az egyházra, fütyülök a lelkészre, fütyülök arra, hogy mik a világi kötelességeim, mert én az Isten gyermeke vagyok, felszabadított gyermek, én csak azt csinálom, amit nekem Isten mond, vagy azt csinálom, amit úgy vélem a belső hang alapján, hogy nekem az Isten mond. Na, ezekkel volt mindig a probléma. És nagyon sokszor hivatkoztak arra, hogy az úrvacsora az egyetlen olyan dolog, amit megtartottak, aztán ezek általában ezt is elhagyják, mert azt mondják, hogy ők egyszer és mindenkorra átléptek abba, ez az úrvacsora nekik örökké tart, egyszer vették, és mindig Istennel vannak közösségben. Amit ők csinálnak, azt Isten csinálja, amit ők mondanak, Isten mondja. Ugye, tehát egy ilyen rajongó állapotba kerülnek át, mert azt mondják, hogy ez az állapot, ami az úrvacsorában bizony ott van, túlmutat téren, időn, mindenen keresztül összekapcsol bennünket az örökké létező Istennel, az egy ilyen megragadható és megtartható állapot. Most nagyon szépen fogalmaz egy jól ismert középkorral foglalkozó szerző, a Középkor Alkonya című könyvben, Huizingáról van szó, nagyon szépen fogalmaz meg, hogy a középkori egyház, amikor liturgikusan szabályozza és kötött keretek közé szorítja az úrvacsorát, akkor tulajdonképpen azt a munkát végzi el, hogy a szabadság megélése közben kötött módon emlékezteti a keresztényeket mindig arra, hogy de ez még nem az üdvösség beteljesedett állapota. Van kezdete, van vége, ezt kifejezi a liturgiában elején és végén is, és úgy engedi el ebbe a feszültségbe mindazokat, akik ezt a közösséget megélték, hogy tudatában legyenek annak, hogy még nincsenek tökéletes egységben az Istennel, bár megélték azt. Hát ez a legfontosabb dolog, amit valahogy megpróbálunk kifejezni, hogy miközben az egyház gyakorolja az örökké valóság jelenlétét az úrvacsorában, aközben állandóan kénytelen olyan rendtartásokkal bajlódni, amelyek olyan szabályok közé szorítják, hogy emlékeztessen bennünket, hogy ez még csak az ígéretek előíze, és majd az Isten egyszer ezt majd végtelen mértékben be fogja teljesíteni. Tehát körülbelül ezt kell elmondani, ami az úrvacsora tartalmának talán a legnagyobb feszültsége. A kezdetek kezdetétől ismert az apostolok cselekedeteiből, hogy a gyülekezet naponként gyakorolta a kenyér megtörését, tehát az úrvacsorai közösséget. Az úrvacsorai közösség naponkénti gyakorlása egy nagyon-nagyon komoly kihívás elé állította nyilván az egyházat, mert voltak azért nagyon komoly szűrők. Nem mindenki járulhatott az úrvacsorához. Nagyon szigorú szabályok voltak egyébként, hogy ki igen és ki nem. Ahogy elmondtam a keresztséggel kapcsolatban, hogy nagyon sokan az életük végére hagyták a keresztelkedést, hogy azzal számoljanak, hogy megbocsáthatatlan vagy végzetes bűnt, nehogy a keresztség után még elkövessenek, és minél később van ez a földi életből való elköltözés, az annál nagyobb az esély, hogy ez nem következik be. Meg nem kereszteltek, természetesen nem vettek úrvacsorát sem. Ez egy nagyon komoly feszültség, egy nagyon komoly probléma. Az Isten tiszteleti menetrendben természetesen van egy közösségi rész, van egy igehirdetési rész, és az igehirdetés után már az óegyházban elhangzik, hogy íte missza ezt, menjetek, itt most kiküldés van, mindazoknak a kiküldése, akik nincsenek följogosítva arra, hogy az úrvacsora szentségével tudjanak élni. Tehát ez egy egymásnak feszülő helyzet volt, hogy aki nem keresztelkedett meg, az nem vehetett úrvacsorát, komolyan vették a keresztséget, de ezzel idézőjelben kirekesztették magukat az egyik legáldásosabb és üdvösséggel erősítő szentség közösségéből is. Tehát így kell látnunk, hogy ezek éppen az egyházfegyelmi megfontolások miatt, az életvitel komolyan vétele miatt nagyon komoly belső liturgikus gyülekezeti feszültségekhez is vezettek. Nyilván ezért volt sokkal nagyobb jelentősége annak, hogy a gyülekezet az úrvacsora után agápét is tartott, az agápé nem szentségi jellegű, tehát nem Jézus Krisztus teste és vére, ahogyan az úrvacsorai közösség, hanem egy szeretet lakoma, egy asztalközösség, amit megint nem kell alábecsülni. Christian Krause, a Luteránus Világszövetség 3-mal ezelőtti elnöke ezt a teológiai koncepciót vetette föl, hogy ha már úrvacsorai közösség nem lehet a különböző felekezetek között, akkor az asztalközösség szeretet közösségét próbáljuk megvalósítani legalább. Tehát nem úrvacsorai közösségben, hanem akár közös étkezésekben, agápékban. Most honnan tudjuk, hogy Jézus Krisztus testét és vérét valóban így ünnepelték az eukarisztiában? Az első század végén, illetve a második század elején van ez az úgynevezett ifja Pliniusnak szóló levél. Itt arról van szó, hogy Plinius, mint helytartó, ír egy levelet a császárnak, amiben tanácsot kér arról, hogy a saját tartományában megjelent a kereszténység, különböző hírek terjengenek a kereszténységről, mi a keresztényekkel kapcsolatos politikai álláspont, hogyan kell neki, mint helytartónak ezzel kapcsolatban eljárni. Ez egy nagyon praktikus dolog, megkérdezi, hogy kell-e utánuk nyomozni, besúgó hálózatot működtetni, föl kell-e göngyölíteni, stb. Stb. Tehát magyarul a biztonságpolitikai meg elhárítási protokollt kérdezi meg, hogy mi az eljárási rend, és egy nagyon megnyugtató választ kap egyébként, hogy hát ha valaki nagyon föltűnő, azzal valamit kezdeni kell, de különben nyomozgatni nem kell utánuk. Nem minden császárnak volt ez az álláspontja. A levélből kiderül, hogy az egyik probléma a keresztények körül, hogy az a hír terjed róla, hogy emberevők. Na most ez azért elég meredek, ugye, tehát vagy nagyon ostobának kellett lenniük, vagy pedig az úrvacsoráról mentek ki pletykák. És ez nagyon érdekes, hogy valószínűleg az utóbbira gyanakodhatunk. Volt egy olyan gyakorlat az óegyházban, hogy disziplina árkáni. Tehát a titkos dolgoknak, a misztériumoknak, a titkoknak, a hittitkoknak a fegyelme, aki a gyülekezethez kapcsolódott, annak le kellett tenni az esküt arra, hogy nem fecseg arról, hogy mi történik a gyülekezetben. Nem adja ki a kereszténység legféltettebb titkait. Nyilván nem az igehirdetésre vonatkozik, de mondjuk nem volt megengedett az úrvacsoráról való mindenféle erre-arra szellőztetés. Ez a titoktartási kötelezettség vezethet odáig, hogy megelőudul a fantázia, és azt mondják, hogy hát ezek Jézus Krisztus teszik és isszák. És így jön, és állítják, hogy ő valóságosan jelen van közöttük, tehát ez egy ilyen rejtett emberevő kultusz. Nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen nyoma van annak, hogy kezdettől fogva teljesen világos, hogy a kereszténység úgy tartotta, hogy Jézus Krisztussal testében, vérében van dolga a szentségvételekor, a szentséggel való éléskor. A nagyon fontos következő állomás, hát nyilván itt az úrvacsorai, itt megint hoztam, elfelejtem, inkább felolvasom, jó, mert az óegyházi tanítást meg a keresztelendők tankönyvéből olvastam múltkor is a keresztségre vonatkozó részt, felolvasnám az egyszerűség kedvéért az úrvacsorára vonatkozó két fejezetet is. Egy kicsit halljuk a 100-110 körüli időknek, 120 körüli időknek az úrvacsoráról szóló tanítását. Az eukarisztiáról a következőket így végezzétek. Először a kehely fölött, hálát adunk néked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szülőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád Jézus által, dicsőség néked mindörökké. A kenyértöréstől pedig a következőképpen, hálát adok neked, atyánk, az ételért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a te szolgád Jézus által, dicsőség néked mindörökké. Ahogyan a kenyér töredékek szét voltak szóródva a hegyeken, és egyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a föld határairól. De milyen szépen használja a gabonának és a szőlőtőnek is a szimbólum erejét. Mert tiéd a hatalom és dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké. Ne egyék és ne ígyék az eukarisztiátokból senki más, csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére. Erről mondta ugyanis az Úr, ne dobjátok a szentet a kutyák elé. Miután pedig beteltetek, így adjatok hálát, szent atyánk, hálát adunk néked szent nevedért, melynek sátrát szívünkben ütötted föl, a tudásért és hitért és halhatatlanságért, melyet kinyilatkoztattál nékünk a te szolgád Jézus által. Dicsőség néked mindörökké. Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt is adtál, és örök életet szolgád által. Mindenek előtt azért adunk hálát neked, mert hatalmas vagy, dicsőség néked mindörökké. Emlékezzél meg, Uram, egyházadról, hogy szabadítsd meg őt minden gonosztól, és tedd tökéletessé szeretetedben, és gyűjtsd össze a négy szél irányából, és a megszentelt országodba, amit neki készítettél. Jöjjön a kegyelem, és múljék el a világ, Hozsánna Dávid istenének. Aki szent, jöjjön, aki nem az, térjen meg, Maranata. Ámen. Hát egy kicsit ebből a kevésbé kicsiszolt, de nagyon eleven hangulatú liturgikus helyzetből el tudjuk képzelni. Talán ismerős volt az evangélikus úrvacsorai liturgiáknak is két-három mondata. Csak zárójelben mondom, hogy az elmúlt liturgikus reform kapcsán itt az új liturgia összefüggésében óriási vitát provokáltak arról annak idején, hogy a te szolgád Jézus Krisztus által fordulat maradjon ki a liturgiában, mert ez biztos a diakóniai teológia beszúrása lett volna, és úgy kell volna, hogy az Úr Jézus Krisztus által. Nagyon érdekes dolog, hát egy 1900 éves liturgiával vitatkoznak azok, akik állandóan azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem szolga volt, de bizony e tekintetben szolgálatként adja át magát az ember számára. Nem kell mindig túl cenzúrázni mindent utólag sem. Érdemes meghallgatni a régieket is, lehet, hogy ők is akartak ezzel valamit mondani. Na, csak ezért mondom, hogy az úrvacsorai közösségnek ez a kezdeti ereje és összetartó ereje világosan mondja azt, hogy a gyülekezeti közösség megélése és a Jézus Krisztus által létrejött közösség megélése az úrvacsora. nagy föllendülést jelentett az 500-as évek végén, a 600-as évek elején első Gergely pápának, a római püspöknek a szolgálata. Őt leginkább egyébként nem is az eukarisztiáról ismerjük, hanem a Zsoltár éneklés, ugye a Gregorián éneklés, ez az ő nevéhez kötődik, ő az, aki a zsoltároknak megfelelő ének dallamokat ad, illetve zsoltár tónusokat, ahogyan ezt nevezzük. A Gergely féle misének pedig az istentiszteleti menetnek az egyik csúcspontja az eukarisztia, az úrvacsora, ahol a Jézus Krisztus vérének és testének valósága sokszorosan alá van húzva. Szokás ezt úgy ábrázolni, képzőművészetben lehet látni, az a normális esetben a neve, hogy Gergely miséje, hogy a képen megfestett, vagy feszületként, korpusszal, tehát Jézus Krisztus megfeszített testével oltára helyezett feszületnél, Jézus véréből spriccel bele tulajdonképpen bősugárban a kehelybe maga az eukarisztikus kehelyközösség. Ugye, tehát avval telik meg, ezzel hangsúlyozzák a képzőművészek azt, ami Gergelynek a teológiai meg liturgikus hagyatéka, hogy a szentség az maga Jézus Krisztus vére, és egyébként a megtört kenyér Jézus Krisztus teste. Hát, hogy mennyire lényeges ez a dolog, ezt a középkorban látjuk igazán, az 1210-es években harmadik Ince pápa hívja össze a negyedik lateráni zsinatot. A negyedik lateráni zsinaton mondják ki azt a bizonyos nagy rendelkezést, hogy egy, az átváltoztatás megtörténik. Ezt ki tudja valaki mondani, ezt az elég kemény szót, ami a katolikus egyházban erre vonatkozik azóta, és transzubstanciáció. Jó? A szubstancia azt jelenti, hogy lényeg, egy anyagnak a veleje, az eszenciája, amitől valami az lesz, ami. Ugye a szubstancia az valami olyasmi, ami összekeverhetetlen. Hallottam egy nagyszerű előadást Johann Sebastian Bachról 2 évvel ezelőtt a teológián, és ott mondta el a kutató, hogy néhány hangjegynyi töredékből kétségkívül föl lehet ismerni annak, aki Bachal foglalkozik, vagy ezzel a tudományterülete foglalkozik, hogy ez Bachtól van. Bármelyik művének bármelyik rövid kis szelete, 1-2 másodpercnyiből. Egyszerűen annyira egyedi a hangzása, amit csinál, ahogy csinálja, a névjegye ott van minden taktusban tulajdonképpen. Hát ez az eszencia, ez a szubstancia, ugye, hogy a lényege szerint valami benne van. Összetéveszthetetlenül mással. A transzszubstanciáció az pedig azt jelenti, hogy ez a szubstancia, ez megváltozik. Átlényegülés. Ugye ezért szoktuk átlényegülésnek fordítani magyarra. A negyedik lateráni zsinaton a harmadik Ince pápa és az egyház képviselői kimondják, hogy a ostya, a kenyér, illetve a bor ténylegesen anyagi minőségében átváltozik Krisztus testévé és Krisztus vérévé. És azt is kimondják, hogy ennek adott pillanata van. Sőt, tovább mennek, és azt mondják, hogy itt jön az a bizonyos rendelkezés, hogy évente 3-szor vagy 4-szer minden keresztény embernek kötelező a szentséghez járulni, egyébként nem keresztény. Tehát nem tagja az egyháznak. Előírásokat tartalmaz arra nézve is, egyébként ezt csak azért mondom, mert Luther is ezt mondja, csak mi szépen elhallgatjuk. Nem törvény szerint, hanem Luther azt mondja majd a KT-kban, hogy hát ha valaki évente 3-szor, 4-szer legalább nem kívánkozik az oltári szentséghez, annál attól kell tartani, hogy nem keresztény, és beszélni kell vele arról, hogy ez így valami nagyon hibázik. Tehát ugye ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem katolikus sajátosság. A katolikus egyházban innentől kezdve 2 dolog történik, ami az úrvacsora történetében bizonyos értelemben végzetessé válik. Az egyik az, hogy ez az átváltozás időponthoz köthető. Az időpont, amikor az átváltozás ténylegesen anyag szerint megtörténik, a liturgia adott szavaihoz kötődik. Amikor Lutherről följegyzik, hogy a papszentelés után az első miséjét végzi, ja, az apja őrjöngve hagyja ott az első miséjét, és nem hajlandó fiától még elköszönni sem, mert Luther a liturgia alatt akkora hibát vét, hogy állítólag megremeg a kezében a kehely, és kilottyan belőle a bor, azaz Jézus vére, és ez eszméletlen bűn. Tehát egészen elképesztő dolog. Ugye, tehát ilyen értelemben ennyire keményen és konkrétan kell vennünk mindezt, hogy gyakorlatilag ilyen merev az álláspont az átváltoztatásról. A probléma másik nagy része abból áll, hogy a liturgia, hát nem röpül a levegőben, ugye, hanem ahhoz kell valaki, aki a liturgia elmondására és a liturgikus cselekmény elvégzésére hivatott, ez pedig a pap. És innentől kezdve a pap személyéhez, mint az egyház képviselőihez van kötve teljes egészében az úrvacsora érvényessége. Csak pap mondhatja el, csak kötötten azokat a liturgikus szavakat, és ha azok a liturgikus szavak elhangoznak, akkor tulajdonképpen megtörténik az átváltozás. A mai katolikus egyház ebből már visszavett. Ugye a II. Vatikáni zsinat óta már arról beszélnek, hogy nem köthető időponthoz konkrétan, tehát nem kell feltétlenül a csilingelésre figyelni, hogy ekkor történik meg az átváltozás. Tehát kezdenek visszafelé menni abba a hagyományba egyébként, amit Lutherék is követtek, meg amit Lutherék is hangsúlyoztak. A másik oldala ennek az, hogy javukra kell magyarázni, hogy el kell mondani, hogy ebben a helyzetben lényegében egy nagyon pozitív tartalma van ennek, még hogyha balul sült is el ez a fajta szabályozás. A pozitív dolog abból áll, hogy pontosan ebben az időben az egyházban, az 1200-as évek elején kialakult a népegyház. Gyakorlatilag már mindenki keresztény volt, akár akarta, akár nem, ha szabad így fogalmaznom. Kereszténynek lenni annyit jelentett, hogy valaki európainak született, kész. Itt született meg. Megkeresztelték, és ő a keresztény egyház tagja volt. Az egyház, mint társadalmi intézmény, teljes egészében kitöltött mindent, mindenütt jelen volt, mindenbe beleszólt, tehát tényleg intézményi hivatallá változott. Abban a pillanatban, amikor az egyház az 1215-ös lateráni zsinaton kimondja azt, hogy Jézus Krisztus teste és vére valóban átváltozik, tehát a kenyér és a bor teste és véré, akkor nem kevesebbet állít, vagy akar leszögezni, hogy ezért nem vagyunk teljesen magunkra hagyva. Tehát létezik az, amikor az Úr jelen van, még akkor is, hogyha nagyon csúnya leszek most a megfogalmazásban, bizonyos keresztények el tudnák képzelni, hogy nélküle is kitűnően működik a világ meg az egyház. De Jézus Krisztus valóságosan jelen van. És ez tej hatalmában mutatkozik meg az úrvacsorában, az eukarisztiában. Egy másik érdekes dolgot, amit mi is gyakorlunk, csak nem mondjuk meg, hogy azért, ugye ez onnan, ugyanebből az időszakból ered, ez pedig bődben és adventben az oltár letakarása, elfedése, bűnbánati jellegűvé öltöztetése. Ez megint a középkornak ugyanebből a részéből adódik, a gótikus katedrálisok világából a sötét drapériával bevonják az oltárt, és amikor a liturgikus cselekmények szerint megtörténik az úrfölmutatás, ugye tehát a fehér ostya fölmegy a pap feje fölé, akkor a sötét drapérián világít a fehér ostya. Pláne ugye a középkori ablakkal kell elképzelni, tehát a rózsa ablakon keresztül jön a fénypont, az oltártérbe kell, hogy megérkezzék, és ott gyakorlatilag a fölmutatáskor arra mutatunk, hogy az élő Isten, az élő Jézus Krisztus velünk van. Ő van közöttünk. Ez egy nagyon fontos dolog, mert azt szoktuk mondani, hogy igen, tehát nagyon intézményesre sikerül ennek az úrvacsorának a szabályozása. Ugyanakkor ennek a szabályozásnak az iránya, a célja pontosan az lenne, hogy kiemelje, hogy de azért a mindenható, mint mindenható van jelen közöttünk. Tehát van azért, aki több annál, mint ami mi vagyunk. És ez ilyen lagymatag, nagyon bürokrata egyházi időszakokban, mint az akkori, meg talán a miénk is, időnként nem állt, hogyha emlékeztet bennünket erre, hogy a legfőbb föllebbezési fórum mindig jelen van közöttünk. Na tehát körülbelül így egy olyan szentségtanítás alakul ki a középkorban, ami aztán gyakorlatilag megakasztja az egész egyházat. A reformáció mögött nem kis részben ez van. Ezt az elvet úgy hívják, hogy ex opere operato. Már fél latin nyelvvizsgát letesz, így szerintem az, aki ma hazamegy. Úgyhogy a transzubstanciáció után az ex opere operato. Az ex opere operatónak a lényege az, hogy a szentségeket Jézus Krisztus rendelte, üdvösséges ígéret kapcsolódik hozzájuk, tehát maga az Isten cselekszik benne. Ha az Isten cselekszik benne, akkor pestiesen szólva megnézem én azt a hatalmat, földi hatalmat, amelyik ennek az érvényességébe bele tud szólni. És itt jön a rókafogta csuka probléma, hogy ha a szentségben Isten maga munkálkodik, akkor az nem függ attól, annak a hatása nem függhet attól, hogy ki milyen fölkészülten vagy fölkészületlenül veszi, részesül benne, hiszen maga Isten munkálkodik benne. A megkötés ott van, hogy üdvösségére vagy kárhozatára, de működik a szentség. Ugye, tehát dolgozik, hatása van. De akkor, hogyha ez a szentség olyan kitűnően működik, akkor hogy lehet, hogy az üdvösséges hatásnak, az Isten üdvösséges, benne megnyilvánuló üdvösséges akaratának az ember mégse engedelmes? Akkor mégis ellen tud állni annak az erőnek, ami a szentségben hozzájön? És akkor mégiscsak kell az ember együttműködése ahhoz, hogy ez a szentség az életemben tényleg hasson? Tényleg üdvösséggé váljon? Hát ilyet nem lehet mondani, hogy az Isten ki van téve az ember együttműködésének. Tehát Isten nem juthat odáig, hogy az ő ereje, vagy hatalma, vagy üdvösséges szándéka megtörik azon, hogy én utasítgatom, hogy most akkor igen vagy nem. Ezért a középkori egyház nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy bármi történik, az Isten ereje a szentségben töretlen. Ezzel viszont azt a hatást éri el, ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolognak tűnik, de tulajdonképpen nagyon egyszerű, remélem, hogy így derül ki abban, ahogy elmondom, hogy amikor az Isten ereje mégis működik, akkor mégis leértékelődik ennek a hangsúlyozásával az, hogy az ember hogyan áll hozzá. És ez óriási problémát okoz. Végeredményben nagyon sokakban azt a benyomást kelti, hogy az Isten teszi a dolgát, én teszem azt, amit jónak látok, és semmilyen kölcsönhatás nincsen közöttünk. Az Isten számomra elérhetetlen erő, nélkülem is működik, az, hogy én együttműködöm vagy nem, se nem most, se nem szoroz, nem számít. Ez egy óriási probléma, amikor kiderül, hogy a szentség egy olyan magaslatba emelkedik, mintha senki nem tudna segíteni. Mert aki nem hat, az eleve nem volt rá alkalmas, köszönjük szépen, na de ki az, akinek az élete tökéletes szenté változik akkor, hogyha az úrvacsorával él? Ezt a rettenetes feszültséget föl kellett oldani. A tökéletesek, a hivatalosok szentségévé válik gyakorlatilag az úrvacsora is, akik bevedik vállalni, hogy Isten működő ereje nekik nem probléma, és tulajdonképpen elcsüggeszti azokat, akik folyamatosan azt érzik az életükben, hogy bármekkora az Isten ereje, velem nincs kapcsolatban. Ugye pontosan ezt a problémát fogjuk látni majd Luthernél, mint személyes problémát. Amikor azt mondja, hogy bármennyire töröm magam, nincs nekem elől kétségem, hogy az Isten hatalmas, a világ mindenség ura, de hogy én nekem ehhez semmi közöm nincsen, mert ha akarom, se tudok rá kapcsolódni, nem tudom megoldani az életemet, nem tudok odáig felnőni. Itt vagyok úgy, hogy nem kellek az Istennek sem, mert nem vagyok neki elég jó. Na hát valami ilyen hatása lesz ennek az iránynak, és a reformációnak az úrvacsoráról való tanítása, az ezt megpróbálja valahogy újra egybe zárni, egymással érintkezésbe hozni. Tehát mégiscsak behozni azt, hogy az úrvacsorának a célja nem a tökéletes szervezeti működés, nem a gyönyörű liturgia zavartalan menete, hanem az úrvacsora célba érkezése az, amikor hozzám méltatlan bűnöshöz megérkezik, és ott az életemmel kölcsönhatásba kerül. Óriási viták vannak a különböző protestáns felekezetek között innentől kezdve, hogy ez mit jelent. Ne gondoljuk, hogy a középkori egyház nem tanította ezt, ettől függetlenül nem ez jött ki belőle. Az evangélikus egyházon belül is vannak irányzatok, amelyek azt mondják, hogy a hit, az Istennel való kapcsolatunk, az valójában együttműködés kérdése. Luther ezt nagyon határozottan elutasítja. Tehát azt mondja, hogy itt szó nincs együttműködésről. Az Isten mindenható, én pedig elveszett vagyok. Az Isten megszólít és megkönnyörül rajtam, enélkül én labdában nem rúgnék, életben nem lennék, hitre nem juthatnék. És ugyanakkor, ugye van a másik része ennek, ez a hitbeli életünk. És utána jön az, amit Luther nem úgy mond, hogy együttműködés, hanem úgy mond, hogy gyümölcstermés. Tehát élő kapcsolatban marad az életem az Istennel, és megtermi a maga gyümölcseit, az Isten jelenlétének a gyümölcseit. Mert, és itt jön az indoklás sokszorosan aláhúzva, mert az Istennek nem mindegy, hogy én a világon vagyok-e vagy nem. A középkorból ez jön ki, hogy hát az Isten meg az egyház kitűnően elműködik anélkül is, hogy én életben vagyok, vagy nem vagyok életben. Az egész visszakerül abba a dimenzióba, hogy az Istennek ez az az ajándéka, ami személyesen engem keres. Tehát egy lelkipásztori újraértelmezése történik annak, ami az úrvacsorában tanításként majdnem változatlan. Egy dolog az, ami megváltozik, mert Lutherék fölmondják a transzubstanciációt. Tehát, hogy ténylegesen anyaga szerint a kenyér átváltozik testé, és a bor átváltozik vérré. Ebben a különböző reformátori irányzatok óriási különbségeket mutatnak. Nem akarok nagyon ebbe belemenni. Luther biblikus meggyőződésű emberként, meg a Szentírás magyarázó professzorként az összes igét összehordja magának, ami az úrvacsorára emlékeztet, vagy konkrétan arról szól. János evangéliumának a különböző részeit például arról, amit Jézus mond a saját testéről, a mennyből leszállott kenyérről, és így tovább. És konkrétan a szereztetési igékről, és ebből arra a következtetésre jut, most a legegyszerűbben megfogalmazva azt mondja, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, de ezt nem mondja el nekünk, és nem magyarázza, hogy miként. Ez az ő titka. Nincsen liturgikus ponthoz, az idő egyetlen egy pontjához sem kötve, egyszerűen azt mondja, hogy ez így van, és ha ő azt mondja, hogy ez így van, akkor ez így van. Ezen nem vitatkozunk. Hogy ez ennyire fontos lesz, ugye több a legfőbb reformátori irányzatok közül tudjuk, hogy Zwingli és Calvin, tehát a reformátusság két szülőatya, szabad ilyet mondani, a másképp közelíti ezt meg. Calvin nagyjából leegyszerűsítve megint azt mondja, hogy amikor a liturgiában, az ősi liturgia szerint segítségül hívjuk az Isten szent lelkét, ugye, hogy mi is mondjuk minden egyes úrvacsoránál is küld el szent lelkedet és szentelj meg minket, a szent lélek teszi újra ezt a Jézusi jelenlétet elevenné a szentségben. Zwingli, mint zürichi német reformátor, református reformátor azt mondja, hogy ő ez a bizonyos emlékvacsorás megközelítésnek a képviselője, tehát azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, Jézus Krisztus a memóriánkba akarja vésni, hogy ő mit rendelt a közösségről tőle hozzánk és köztünk egymás között, és ehhez képest mondja azt, hogy ez a közösség az emlékezés által, a dolgok fölidézése által jön létre. Ez adnak egy kenet racionális magyarázatot is, tehát amikor arról van szó, hogy a lita úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus azt, róla azt mondjuk, hogy fölment és a mindenható Atya Isten jobbján ül, akkor Jézus Krisztus ott van, és nem mindenütt a világon. Ugye? Tehát nem az úrvacsorában mindenütt a világon. Hát ez nekem egy kicsit túl van racionalizálva, tehát ugye ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű. Minden esetre Luther és Zwingli között tudjuk, hogy 1529-ben ezen a kérdésen megy szó szerint kenyértörésre a vita. 1529-ben a reformáció mögött álló német fejedelmek politikailag és erőszakkal kényszerítik a reformátorokat, hogy össze kell ülniük, mert a politikai túlélés érdekében ezeknek a lelkipásztoroknak és reformátoroknak kutya kötelessége egy közös egyházi álláspontra jutni, hogy a politikai táborok ne legyenek megosztottak. És 1529-ben Luthert és Zwinglit egy asztalhoz kényszerítik, és hát ott gyakorlatilag megegyeznek minden kérdésben többé-kevésbé, és amikor az úrvacsorához jutnak, hát azt hagyják utoljára, mert az a legkeményebb kérdés, akkor lényegében megoldás nélkül állnak föl az asztaltól. Tehát Luther nagyon keményen is fogalmaz, tehát állítólag Zwingli sírva fakadta, hogy ő ebből nem engedhet, mert akkor se enged Luthernek, hogyha akármi van, Luther pedig közölte, hogy bennetek más lélek munkálkodik. Ami egyébként nagyon izgalmas kérdés ma is, hogy a reformátusokkal a 70-es évek óta a Leyenbergi konkordiában gyakoroljuk tulajdonképpen a közös úrvacsoravételt, de teológiailag mind a mai napig nem mondunk teljesen egyet. Ilyen erővel egyébként a katolikusokkal is gyakorolhatnánk a közös úrvacsorát, ezt is meg kell mondanunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, mert itt nem babra megy a játék, tehát nem lehet egyszerűen úgy elintézni, hogy ez egy ízlés kérdés. Itt arról van szó, hogy ha Jézus Krisztus nincs jelen valóságosan az úrvacsorában, akkor a keresztény főirányzatok szerint és a keresztény biblikus teológia szerint nagyon nehezen magyarázható, hogy mitől szentség az még. És mivel több, mint egy agápé. Hogy összegyűlünk, vállaljuk a közösséget vele és egymással, és hazamegyünk. Ugye, tehát ez egy sarkalatos pont volt a reformátornak, mint ahogy egyébként az egyház fővonulatának mindig, hogy Jézus Krisztus valós teste és vére az valóban az. Talán annyit, hogy az úrvacsora vétellel kapcsolatban óriási viták vannak. Az 1521-es esztendő amúgy is botrányba fulladt, tudjuk, hogy Luther beidézik Wormsba, Wormsból, hogy az életét mentsék, kimenekítik Wartburgba, és Wartburg várába bezárva várja azt, hogy mi történik Wittenbergben, nem kell sokáig várni, Wittenbergben néhány professzor, kolléga és elszállt lelkipásztor gyakorlatilag erőszakkal kényszeríti a gyülekezeteket arra, és a kollégákat veréssel és egyebekkel, hogy egyrészt elkezdik a képrombolást, meg a szoborírtást a templomokban, és taligával hordják ki a wittenbergi templomokból, másrészt bele kényszerítik a gyülekezetet és a lelkészeket abba, hogy két szín alatt kell venni az úrvacsorát, ha tetszik nekik, ha nem. És hát ez lesz az a kritikus pont, ahol érzi Luther, hogy itt nagy baj van, tehát már fenyeget Bölcs Frigyes az, hogy eltiporja Wittenbergben a reformációt, hogyha ezt sürgősen nem fejezik be, gyakorlatilag nagy nyomás nehezedik mindenkire, és akkor megy oda Luther, Wartburgból beállít Bölcs kellős közepén, vagy Bölcs kellős elején, és 8 napon keresztül minden nap prédikál a gyülekezetnek, amiben többek között arról beszél, hogy inkább maradjunk egy szín alatti áldozásnál, ha csak így tudjuk bevezetni, mert Istennek ezeket a dolgait erőszakkal soha nem szabad rá kényszeríteni másokra. Ugye arról beszél, hogy van a hit, ami a napnak a fénye, és van a szeretet, ami a napnak a melege, a hit fényét és a napnak a melegét egybe kell tartani, és mindig kell tudni, hogy mire van nagyobb szükség. A meleget megosztjuk, meg irányítjuk, a hitet pedig komolyan veszük, megtartjuk, és csak türelmesen a kettőt összhangba hozva lehet egyházban bármit is változtatni. Hát ez nagyon-nagyon fontos Luther és az úrvacsora szempontjából még. Tudnunk kell azt, hogy a fölvilágosodás idején, Tehát különösen az 1800-as években az úrvacsora vétel intenzitása rettenetesen lecsökkent a nyugati kereszténységben. Éppen azért, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a hitnek az a fajta elevensége, amiről Luther beszél, fölcsúszott a fejbe, ha lehet így mondani. Luther annyit mond, hogy az úrvacsorai szereztetési igékről, hogy Jézus Krisztus teste és vére, ezt kifejezi, hogy nektek adom, és Luther annyit fűz hozzá, hogy ez nem kíván mást, vagy többet, mint hívő szívet. Hát ez az a probléma, ami innen valahogy fölcsúszott ide a 19. századra végképp, és ugye ilyen szépen berendezett polgári rendtartásban, hát Jézus Krisztus szépen ezt rendelte az egyházban, mi egy szépen polgárilag berendezett egyház vagyunk, mindennel felszerelve, úrvacsorával is, ahogy kell, szépen a józan ész szabályai szerint, hát egy kicsit már tagadjuk, hogy Isten jelen van a természetben, egy kicsit tagadjuk, hogy jelen kezében tartja a történelmet, mi már felnőtt korban élő keresztények vagyunk, nincsen nekünk annyira szükségünk, becsülettel megtartjuk, mint polgári szokást az úrvacsorát, de tulajdonképpen nincsen erre szükségünk jobban, mint hogy még minden nagy ünnepnél legyen egy úrvacsora. Ezt mi nagyjából a 20. század elejére így az evangélikus gyülekezetekben is így örököltük meg, karácsonykor, húsvétkor többnyire kétszer úrvacsora, pünkös nem is igazán, tehát már akkor sem biztos, önmagában véve ebből haladunk visszafelé arra, ahogyan változik, ha úgy tetszik, a teológiai vagy az egyházi ízlés abba az irányba, hogy minél gyakoribb az úrvacsoravétel. A havi egy úrvacsoravétel nem régi keletű dolog a mi egyházunkban, tehát néhány évtizedes hagyomány. Legyünk őszinték. Tehát itt igazából valami az úrvacsorában komoly hiányosságokat szenvedett az evangélikus protestáns hagyományban, mindennapi életben, egyházi gyakorlatban, és a kettőnek a feszültsége, hogy a katolikus egyházban nagyon hosszú ideig a reformáció után is latin misézés, igehirdetés nélküli szentmise, de szentség központú közösséggyakorlás, és a protestánsoknál az, hogy mindent jó magyarán nem mondani, ugyanakkor igei, ha úgy tetszik, száraz mise, ha szabad így mondani, ugye, és a szentségekben pedig gyakorlatilag szinte mindenki kopott. Mert hogy a szentség alapvetően misztérium, titok. És a protestáns fölvilágosult ész nem nagyon szeret a titkokkal bibelődni. De tehát ez idegen neki ez a világ, ezért nem is gyakorolja annyira. A katolikus egyház pedig gondosan ügyelt arra, hogy ne sokat magyarázzunk, meg ne akarjunk mindent megérteni, mert akkor esetleg reformátori következtetésekre jutnánk ma is, de minden tekintetben a misztériumot, aminél gondosan ügyel, hogy minden egyes mozzanatában a Szent Egyházhoz legyen kötve, minden egyes mozzanatában a szentség összefügg magával, az egyházzal és annak a képviselőivel, ez legyen kifejeződés az egész közösségnek. Ez kifejezi azt is, hogy miért nem lehet ugyanúgy az úrvacsora, mint a keresztség az egység szentsége jelen pillanatban. Protestánsok között többnyire már alakul valami. Probléma nem is ott van, hogy az úrvacsoráról mit tartunk, ennek van egy megelőző lépés, hogy az egyházról nem ugyanazt gondoljuk. Tehát a katolikus egyház jelen pillanatban nagyon korlátozottan ismeri el a lelkész, illetve papi szolgálat valóságát az összes többi egyházban. Ha szigorúan nézzük, akkor mi evangélikus lelkészek semmik nem vagyunk szentségi szempontból a szigorú katolikus értelmezés szerint. Ezt nagyon nehéz ma is áthidalni, nagyon sok esetben, pláne ott, ahol a szeretetettől szenved. Egy nagyon szép példát tudok erre mondani, ugye Varga Kapisztrán testvérem a ferences rendből ragaszkodott hozzá a régi kapcsolatunkra és barátságunkra tekintettel, hogy az 25 éves ezüst miséjén legyek ott. Én el is mentem, kérte kifejezetten Luther kabátot hozzá. Tehát jó, azt az ember már megszokta, egy katolikus közösségbe udvariaskodnak az emberrel, magyarul lökik előre a sorba mindig. Miért? Mert ugye a rendes egyházi hagyomány szerint a minisztránsok mennek elől, a papi személyek mennek mögöttük, és hátul a püspök. Egyébként ez nálunk is így a rend, hogy a püspök befelé hátul megy a sor végén. Na most az ember meghatódhat rajta, hogy udvariaskodnak, nem erről van szó. Itt nem csináltak semmit, beállítottak a sorba, és nagyon érdekes, mert természetszerűleg nem mentem az áldozáshoz. Mert hiszen én evangélikus lelkészként nem vagyok fölhatalmazva arra, hogy egy ilyen helyzetben, liturgikus öltözékben oda mehessek az áldozáshoz, mint ahogy a katolikus kollégát sem hozhatom abba a helyzetbe, hogy egyházfegyelmi eljárás alá vonják azért, mert ő velem megosztja a szentséget. Ugye? Tehát ez egy nagyon minősített helyzet, mert úgy neki ezzel kell számolni, hogyha van egy rossz akarója a jelenlévők között. Ugyanakkor egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ezt megpróbáltuk föloldani, vagy hát ezt a kapisztránot megoldotta, mert ugye van az ezüst misé és áldás, ami úgy megy, hogy először az ordinált fölszentelt személyeknek, aztán utána a gyülekezetnek lehet jönni egymás után az áldásért. És ez egy nagyon szép megoldás volt, hogy természetesen a papok oda mentek, én nem mentem oda, tehát én nem provokálok senkit, és akkor a kapisztrán szólt, hogy András, légy szíves, csatlakozzál hozzánk. Ugye, tehát ezekkel nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy az ember ezt hogy oldja meg. Ez egy kicsit kifejezi azt, hogy nem a közös úrvacsora vétel még jelen pillanatban a probléma, hanem az, hogy ki mire van följogosítva. Ha szabad így mondanom, tehát jóval nagyobb a gond. És ha ez letisztázódna, hogy mit gondolunk az egyházról, akkor a katolikus egyház jelenlegi megfogalmazása szerint még ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg ezt nem tisztázzuk le, idézem, a közös eukarisztia az egység hamis jele. Tehát azt mondjuk magunkról, hogy egy vagyunk, pedig nem vagyunk egy. A katolikus egyház úgy tekint rá, mint a befejező lépésre. Az evangélikus egyház nem így tekint rá, az úrvacsorai közösséget úgy tartja, hogy az úrvacsorában a jelenlévő Jézus Krisztus segít gyógyulni, egyébként még abban is, hogy az összetartozásunk sérült. Tehát az úrvacsorában mi segítségül hívjuk a jelenlévő urat, hogy segítsen bennünket el az egységig is, gyógyítson össze minket. A katolikus egyház pedig azt mondja, hogy nem, ez így nem megy, hanem gyógyuljunk össze, és majd az egységet ezzel fejezzük ki, hogy teljessé válik a legüdvösségesebb szentségben is az együttlétünk. Mind a kettő mögött jogos elképzelések vannak, csak meg kell érteni a másiknak a logikáját, akkor sokkal kevésbé bántó. Ja, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk és érezzük. Én itt most leállok, jó, mert lassacskán tényleg lebeszéltem az egy órámat, és nyugodtan lehet kérdezni, vagy beszélgessünk, még azért erre szokás szerint egy negyed óra bőségesen adódik. Sok mindent nem mondtam el, ezt azért hozzá kell tenni, de ettől függetlenül talán még néhány nyitott kérdés azért maradhatott.